Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Cselekvési tervet fogadott el az RMDSZ pénteken Maros-Szentgyörgyön a kongresszusán a 2021-2024-es időszakra. Amint Kelemen Hunor RMDSZ elnök elmondta, a dokumentum a legfontosabb kormányzati feladatokat próbálja számba venni, és a következő évek irányát próbálja megszabni. A dokumentum középpontjába a család került. Az RMDSZ tavasszal vállalta a koalíciós partnerei előtt, hogy év végéig olyan törvénycsomagot dolgoz ki, amely új alapokra helyezi a romániai családpolitikát. A nyár eleje óta munkacsoport dolgozik az új családpolitikai rendszeren, és az ősz folyamán bemutatja a javaslatait a koalíciós partnereknek. A szövetségi elnök hozzátette, az RMDSZ a fejlesztési politikát is úgy alakítaná, hogy általa minden egyes család életminőségét lehessen javítani. Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, a munkacsoport tagja, a Naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Képviselőasszony, kezdjünk az alapoknál, vagy legalábbis szerintem ezek az alapok. 2019-ben itt Marosvásárhelyen volt az RMDSZ nőszervezetének a kongresszusa, amelyen elfogadtak egy állásfoglalást a romániai családpolitika szükségességéről. Ennek az állásfoglalásnak és az RMDSZ mostani kongresszusán elfogadott dokumentumnak van köze egymáshoz?
Egyértelmű, 2019-ben már ténylegesen, hogy ön is mondta, az RMDSZ nőszervezete már kiemelt fontossággal kezelte a családpolitikai intézkedéseket. Nem csak az RMDSZ nőszervezetének a küldőgyűlésén, hanem 2019-ben a Kolozsváron megtartott RMDSZ kongresszuson is ez már téma volt. Pont hétvégén olvastam vissza azt a beszédemet, amelyet 2019-ben mondtam el a kolozsvári kongresszuson. Ilyenkor, amikor kongresszusi felszólalásra készülök, mindig megnézem, hogy előző években is miről beszéltem, mi volt az, ahonnan elindultunk, és most hova jutottunk. Akkor is már arról beszéltünk a kongresszuson is, hogy új alapokra kell helyezni a családpolitikát Romániában, hogy nem csupán üres szlogenek szintjén használják más pártok, hanem mi RMDSZ-ként komolyan gondoljuk ezt. Látjuk, hogy milyen környezetben élünk, látjuk a népességfogyást, tapasztaljuk a népességfogyást, és hogy ennek ügyében cselekedni kell. Kiegészítésként zárójelben még ehhez hozzátenném, hogy azért az elmúlt két év nem telt el munkanélkül, hiszen az ott felvállaltakat, amelyről beszéltem is, azoknak az eredményei most már a parlamentben, a képviselőház, mint a döntőháznak az asztalán vannak, tehát, hogy a munka nem állt meg, dolgoztam rajtuk, és dolgoztunk rajta, úgyhogy törvénytervezeteink vannak, önálló törvénytervezetek. Mert akkor azt gondoltuk, hogy teljes mértékben egy nagy csomag, és 2019-ről beszélünk, amikor nem kormányoztunk, egy teljes nagy csomag letétele elijeszteném a román közéletet, és arra gondolnának, hogy akkor most itt a magyarok fognak elszaporodni Erdélyben, Romániában. Tehát, hogy inkább a politikai kontextust figyelembe véve úgy láttuk jónak, hogy felbontjuk és külön-külön intézkedéseket fogunk javasolni, és azokra külön-külön törvénytervezeteket fogunk kidolgozni és benyújtani. Ezt most azért látnám, változott a politikai helyzet, és azt a lehetőséget kaptuk meg, hogy akkor egy nagy csomagba minden területet érintve egybe egy átfogó, fenntartható és hosszú távon kivitelezhető tervvel álljunk a kormány elé. Hát most, hogy melyik kormány elé, ez egy kérdés mindannyiunk számára, de mi a felvállalt feladatnak megfelelően dolgozunk.
Kelemen Hunor RMDSZ elnök a kongresszuson azt mondta, most, hogy kormányzati pozícióban vagyunk és nagyobb ráhatásunk van a közpolitikák alakulására, lehetőség nyílik arra, hogy javaslatainkat kormányzati szintre emeljük. Ez valóban garantálja azt, hogy egy-egy kezdeményezés ezentúl ne porosodjon a parlamenti fiókokban, hanem valóban a tervezett kormányzati ciklus végére, 2024-re minden átmenjen, mint kés a vajon.
Hát az aktuális politikai kontextust figyelembe véve és az a hétvégén lezajlott kongresszusi üzeneteket figyelembe véve úgy látom, hogy mindenki szereti az RMDSZ-t, és mindenkinek szüksége van az RMDSZ-re, és alapoz arra is, hogy az RMDSZ-nek felkészült a politikusai vannak. Egyáltalán nem kivitelezhetetlen, hiszen látjuk azt, hogy a kormányzati eszközökkel élve előre tudunk lépni, és az elmúlt bő 8 hónapos kormányzás után már is milyen eredményeket tudhatunk magunknak. És hogyha már családpolitikáról beszélünk, akkor már is egy konkrét példával jövünk, amelyet érzékelhetünk, láthatunk, hallhatunk, és egy éven belül már kézzelfogható eredménye is lesz. Ez az új bölcsődeépítési program, amelyet Csaky Attila miniszter kezdeményezett, és lám-lám, igenis elejét vettük a problémának, és látjuk azt, hogy az 1960 óta nem változott bölcsődeépítési normatívákat meg mindent átalakítottunk, és immáron új 200 bölcsőbe épül, tehát ez egy óriási előrelépés. És ezt az RMDS-nek kormányzati szerepének köszönhetően tudtuk elindítani.
Hogyan fog materializálódni mindaz, amit az RMDS családtámogatási programjában felvállaltak? Tehát vannak határidők, mi fog következni?
Egyértelműen nem egyik napról a másikra szeretnénk megváltoztatni mindazt, amiben vagyunk, hiszen az elmúlt időszakban, ha nem sikerült, akkor mindent egyik napról a másikra nem lehet. Átmeneti rendelkezésekben is kell gondolkodni. Mindenféleképpen egy pártok közötti szoros összefogás a paktumra van lenne szükség az én olvasatomban, amelyben teljesen érintetlennek és módosíthatatlannak nevezzük ki ezt a családpolitikai támogatástörvényt, amely azt jelenteni, hogy attól függetlenül, hogy milyen kormányok jönnek, megegyezés alapján nem változtatnak, hiszen hiába dolgozunk egy hosszú távon fenntartható, kivitelezhető és 5-10 év múlva eredményeket generáló törvényen, hogyha amennyiben kormányváltás van, akkor az új kormány kénye kedve szerint újra módosít. Ugyanezt tapasztaljuk az oktatási törvényen, a nyugdíjtörvénnyel, az egységes bértörvénnyel is. Ezek a törvények esetében is minden egyes párt, amikor oktatási törvényről aztán mindenki, a kedves hallgatók is jól tudják és tapasztalják, főleg mindig valaki valami újat szeretne és újra szeretné gondolni. Mi azt szeretnénk, hogy az a csomag, amelyet kidolgozunk, és közösen a kormánykoalíciós partnerekkel és a pártokkal, akik a parlamentben képviselve vannak, megszavazva és közös konszenzuson megszavazva, többet ne legyen módosítva, hiszen látjuk jól a magyarországi példát is, hogy 10 év után már kézzelfogható eredményei vannak annak azoknak a családpolitikai intézkedéseknek, amelyeket a magyar kormány kezdeményezett. Tehát igen, fenntarthatóság, ez nagyon fontos, és az, hogy ne legyen módosítás benne, ez megint rendkívül nagy fontossággal bír számunkra.
Említette itt, hogy a román pártoknak is felelősségük van abban, hogy az RMDS családtámogatási politikája az révbe ér vagy sem. Szó volt a beszélgetésünk elején arról, hogy a román pártok vezetői mit üzentek az RMDS kongresszusán. Ebből lehet messze menő következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy a kezdeményezést magát támogatják. A miniszterelnök Florin Kücsú az én olvasatomban egyértelműen igent mondott, de kérdés az is, hogy a hazai belpolitikában számít ez bármit is?
Én nem látom feltétlenül pontosnak azt, hogy ezeketől az üzenetektől idézőjelben megrészegedjünk, mert hát egy kongresszuson elmondott üzenet, amikor látjuk, hogy a koalíciós partnerek is ugyanúgy pozitívan, mint az ellenzéki pártok is igaz, pozitívan viszonyulnak hozzánk, ezt elfogadjuk, de ezektől a kijelentésektől nem kell megrészegedni, hanem dolgozni kell tovább azzal a felkészültséggel, professzionalizmussal, amerről eddig is tanúbizonyságot tettünk. Úgyhogy én nem bízom senkiben. Én abban bízom, hogy az RMDS-nek van kellő politikai ereje, és amikor elkészült ez a törvénytervezet, ez a törvénycsomag, akkor lesz kellő politikai támogatásunk, hiszen egymagában csak az RMDS ezt a törvényt nem tudja végigvinni. Hogyha onnan indulunk ki, hogy a kormány támogatását megkapjuk, akkor lehetséges, hogy a politikai kontextust értelmezve az ellenzéki pártok nem biztos, hogy 100%-osan beállnak egy csomag támogatása mellé. Ellenben azt gondolom, hogy a politikában kompromisszumokat is kell kötni. Lehetséges az, hogy meg tudjuk győzni az ellenzékben politizáló kollégákat a parlament padjaiban is, hogy szükség van rám. És akkor, hogyha abban a pillanatban a Szociáldemokrata Párt még ellenzékben lesz, akkor én úgy gondolom, és kiindulva abból, hogy milyen irányvonalat, milyen irányban politizálnak, és miben dolgoznak, hogy ők is mellénk fognak állni, és támogatni fogják a kezdeményezésünket. Nagyon fontos az, hogy mi az erdélyi magyarokért dolgozunk, és azért, hogy az erdélyi magyar családok biztonságban legyenek, hogy a fiatalok biztonságban tudjanak családot alapítani, gyereket vállalni itthon, az ők otthonukban. Ellenben ezek az intézkedés csomagok, nem győztük többször is hangsúlyozni, egész Romániának is jót tesznek, hiszen látjuk a demográfiai adatokat. Annak ellenére, hogy a statisztikai adatok szerint a magyar családokban a gyerekvállalási kedv egy picit magasabb, ellenben ezek az intézkedések az egész társadalomnak, az egész romániai lakosságnak fognak jobbítást hozni.
Csépé Éva Andrea parlamenti képviselő a Naprakész vendége. Arról beszélgetünk, hogy az RMDS kongresszusán elfogadtak egy cselekvési tervet, amelynek a család került a középpontjába. Képviselőasszony, itt ön az imént említette a magyarországi példát. Egyáltalán nem titkolja az RMDS azt, hogy a magyarországi családpolitikai intézkedéseket próbálja lemásolni, átmásolni, romániai környezetben ültetni ezeket gyakorlatba. Az a kérdésem, hogy hogy látja ön, számos szociális törvény fűződik az ön nevéhez. Ezeket a magyarországi kezdeményezéseket egyértelműen, vagy nagyon könnyen át lehet ültetni a hazai jogrendbe, vagy itt azért sokat kell csinosítgatni rajtuk, hogy Romániában is ezek életképesek legyenek?
A magyarországi törvénykezés egy részét életbe lehet ültetni Romániában is. És amikor neki fogtunk dolgozni a munkacsoportba, akkor elég sok európai országot tanulmányoztam végig, figyelembe véve, különös figyelemmel arra, hogy akkor mi történik a családok esetében, milyen támogatást adnak az északi országok, a közép-európai, a keleti, a nyugati és a déli országok. Nagyon érdekes különbségeket vettem észre, mi több azért van, amikor kényelmesek lehetünk, és hátradőlhetünk, hogy mondjuk jó dolgokat is, hogy például azért más országokban, például Hollandiában 3 hónap a gyereknevelési szabadság, összesen 3 hónapban rendelkezik az anyuka, amikor is otthon tud maradni a kisbabájával. Ez azért a régi korokra emlékeztet engem, édesanyám is pont ezt mesélte, hogy amikor én megszülettem, akkor az akkori időben szintén 3 hónap volt a gyereknevelési szabadság, ameddig engem otthon rendeztek, utána pedig bölcsödébe kellett mennem. Tehát, hogy vannak olyan országok, ahol ezt nagyon-nagyon szigorítják. Romániában azért 2 évig az anyuka otthon maradhat, vagy az édesapa, tehát bármelyik szülő otthon maradhat, és a gyereket nevelheti. Ezért kap egy 85%-os bérezést, tehát az elmúlt időszaknak a bérének a 85%-át, ezért kap egy juttatást is. Vannak jó példák is, amelyeket látunk, hogy ténylegesen odafigyelnek a gyerekeknek az ellátása és a szülők mielőbbi munkaerőpiacra való visszailleszkedésére. Gondolok itt arra, hogy például reggel 7 órától délután este, akár 7-8-9 óráig is gyerekfelügyeletet biztosítanak, és a gyerekfelügyelet biztosítása azt jelenti, hogy a szülő elment dolgozni, berítve a gyereket, és délután, amikor befejezte a munkáját, annak függvényében, hogy milyen munkaprogrammal dolgozik, addig a biztonságos intézményesített rendszerben a gyerekre gondoskodnak, és nem babysitter gondoskodik róla, hanem az állam próbál segíteni nekik a munkavégzésben is. Azért úgy gondolom, hogy teljesen nem kell elrugaszkodjunk a valóságtól, és teljesen nem kell kiszervezzük ezeket a szolgáltatásokat, hanem sokkal fontosabb az, hogy stimuláljuk a szülőket is a munkaerőpiacon való részvételre, a gyereknevelés az ne legyen egy teher számukra, igaz, és mindezek mellett pedig megteremtsük a minőségi családban eltöltött időnek a mennyiségét, számít, hogy növeljük, hogy minél több időt tudjanak minőségileg eltölteni. Magyarországon is, más európai országokban is működő családpolitikai intézkedéseket figyelembe véve, egy részét meg tudjuk valósítani itthon, de figyelembe kell vegyük az alkotmányunkat, hiszen minden országnak más az alkotmány, amit az alkotmány alapvetően biztosít, a politikai kontextust és a törvénykezési rendszert is. Na már most igen, le tudjuk fordítani, több olyan intézkedés van, amelyet elindítottunk, itt például gondolok a nagyszülőidesre, vagy gondolok a nagycsaládos autótámogatásra, amelyek szintén a törvénytervezet formájában már elő vannak készítve. Ezek lefordíthatóak, de nem győzöm hangsúlyozni. Mindennek van egy anyagi vetülete. És itt az anyagiak előteremtése is nagyon fontos. Ezért utalt arra az elmezem a szövetségi elnök úr is a kongresszuson, hogy a politikai eszközeink, a kormányzati eszközök most biztosítják számunkra mindezt. Példaként még fel tudom hívni azt, hogy az úgynevezett fejkvóta rendszer, amely az óvodában, az iskolában megvan. Ez azt jelenti, hogy gyermekenként egy bizonyos összeg támogatásban részesül az iskola. Általában ezekből az összegekből kifizetik a tanárokat, nagyjából összeáll a tanárok fizetése, hogy érzékeljék a hallgatók, hogy miről beszélek. A bölcsődék esetében nem volt ilyen fejkvóta támogatás a minisztérium által, tehát azt jelentette, hogy az önkormányzatról vagy bízva 100%-ban, hogy fent tudja tartani az épületet, a szakszemélyzetet, vagy sem. Ezért voltak csak a nagyvárosokban és a nagyon gazdag nagyvárosokban bölcsödék. Most a bölcsöde fejkvóta a finanszírozását az RMDS kezdeményezte, idén szeptembertől működőképes lesz, ez azt jelenti, hogy leveszünk egy terhet az önkormányzatok válláról, és most már könnyítünk, hogy a kisebb önkormányzatok is bátrabban vállaljanak bölcsöde beindítást. Tehát kormányzati eszköz az, hogy meg tudtunk egyezni, és pénzt tudtunk rendelni a bölcsödei fejkvóta támogatásra, ami rendkívül fontos előrelépés. Tehát amennyiben a kormányzat részéről van hajlandóság arra, hogy anyagi támogatást nyújtson a családok számára, a fiatalok számára, akkor igenis nagyon sok mindenben lefordíthatóak, akár az anyaország intézkedések is, és bevihetőek a román törvénykezésben, természetesen kisebb, nagyobb módosításokkal.
Említette ön, hogy számos intézkedéshez pénzre van szükség, és azt tapasztaljuk, hogy a mindenkori román politikum a legtöbb törvényt azt a pénzügyminisztérium nagyítóján keresztül néz, tehát ha sok pénzbe kerül, akkor legyintünk rá, és nem szavazzuk meg. És tulajdonképpen ez az eredménye annak, hogy az elmúlt 30 évben nem születtek olyan családokat támogató törvények Romániában, mint amilyenek születtek tőlünk nyugatabbra lévő országokban, és ha belegondolunk, akkor igazából mindig csak azt ígérgették demagóg módon a politikusok, hogy növelik a gyerekpénzt, és kész. Ez ennél tovább családtámogatási intézkedés nem született. Van garancia arra, hogy most túl tudnak lépni a pénzen? Vagy hogy kell ehhez hozzáállni? Hogyan próbálják meggyőzni a partnereket?
Akkor itt egy kicsit összetettebb ez a kérdés, mert tudjuk azt, hogy az Eurostat adatai alapján Romániában a termékenységi ráta egy kicsit magasabb az EU-s átlagnál, mert az EU-s átlag az 1,56, 2018-as adatokról beszélünk, és 1,76 volt Romániában. De még mindig elmaradunk a 2,1-es önfenntartási szintől. Tehát ezt mondjuk, hogy 2,1 gyerek születés jusson egy családra. És ez a csökkenés azért aggasztó, mert hogy ténylegesen a fenntarthatóság és az anyagi ráfordítást miért éri meg, hogy befektessünk. Tudjuk azt is, hogy a kivándorlás az ijesztő méreteket öltött Romániában az elmúlt időszakraban. Tehát, hogy a népességnek a korstruktúrájában igen kedvezőtlen változások következtek be. Tulajdonképpen láttuk azt, hogy az aktív lakosság, aki még teljében van, dolgozni tud, gyereket tudna vállalni, kivándorolt, és külföldön vállal munkát, és már ott fogja megszülni a gyerekét. Tehát ezek a gyerekek, akik már megszületnek akár most is, nem biztos, hogy már az országban fogják itt nálunk Romániában leülni az életüket. És hogy ezek a tendenciák afelé mutatnak, hogy igaz, óriási csökkenésre fogunk számítani Romániában is, hogy például 2050-ben megközelítőleg 15,5 millió, és 2100-ban pedig 12,8 millióra csökken a lakosság a Romániának a statisztikai adatok alapján. Most mi azt egy tartjuk fontosnak, hogy amikor befektetünk, akkor ténylegesen meg tudjuk indokolni azt is, hogy miért kell ez a befektetés, és hosszú távon mit fog visszahozni. Tehát meg kell akadályozzuk az elvándorlást is. Igaz, mert ez egy fontos, de hogy akkor ilyen eszközöket tudunk mellé rendelni. Beszéltünk a gyerekpénznek a megduplázásáról. Én nem győzöm hangsúlyozni, többször el is mondtam, van egy alapvető jog, ami a gyereket megilleti, az egy gyerekpénz. Ezen felül pedig nekünk kimondottan két pénzt adnák a szülők kezébe. Tisztelettel minden szülő irányában mondom ezt, hanem úgy gondolom, hogy annak érdekében, hogy a gyerek fejlődésébe besegítsen az állam, hogy könnyítsen a családok életén, sokkal, de sokkal működőképesebb lenne, hogyha szolgáltatásokat rendelnénk ehhez az összeghez. Mit jelentenek ezek a szolgáltatások? A gyereknek különböző korában szüksége van a bölcsödéskorig az ott, akkor meg tudnánk adni a bölcsöde támogatást, ezt a fejszótát, óvodában, úgy szintén, iskolában például a gyerekpénz, az alap gyerekpénz mellé kifizetni az állam az alsó tagozatosoknak a délutáni oktatását és a melegebédjét. Ez azt jelenti, hogy a gyerek iskolában van, megkap egy egészséges meleg ebédet, délutáni oktatást, nevelést a pedagógustól, a szülő nyugodtan ül a munkahelyén, mert hát tudja, hogy a gyereke biztonságban van, tanulva van vele, és amikor hazaír, akkor nem éjszakáig románokat kell tanulni, és mindenki a családban, haftákba elmenni, a matematika, a házi feladatot senki nem tudta elkészíteni, és meg kell kérdezni a nagynénit, aki esetleg még a matekhez jobban ért, mint bárki más, mert sok esetben már ilyenekre is szorulnak az alsó tagozatosok is. Tehát, hogy segítenénk ebben. De azon kívül a segítség formája kell kövesse a kornak megfelelő igényeket, a korcsoportnak megfelelő igényeket. Délutáni fog, akkor nekik pedig be kellene vezetni az úgynevezett junior értékjegyet. Ez azt jelenteni, hogy elkölthető, levásárolható utalványok, amelyek iskolai táboroztatásra, speciális eszközök bevásárlására, amelyek a tanuláshoz szükségesek, gondolok itt például hangszerbeszerzésre, paletták beszerzésére, speciális szak anyagoknak a megvásárlására, attól függ, hogy a gyerek mit tanul, miben van szüksége a fejlődésben még ilyen pótlásokra, és utána pedig jönne az egyetemista kor, és az egyetemistáknak is a család támogatásban, a család alapításban kell segítséget nyújtani, hogyan tudnak család alapítási hitelt felvenni, mely arról szól, hogy ők összeházasodnak és gyereket vállalnak, és hogy albérlet kifizetésére, egy lakásberendezésére hogyan tudják ezeket az összegeket. Tehát, hogy elmentem az egyetemista korig, ellenben mindezek mellett, amelyeket szolgáltatásként megkap a család a gyereknek, a gyerek számára, tudod, ezen kívül kiemelt figyelemmel szeretnénk támogatni azokat a szülőket, akik munkát vállalnak. És nem azért szülnek gyereket, hogy kapjanak anyagi támogatást, hanem munkavállalók, akiknek munkaszerződésük van, akik hitelképesek például, és akkor itt jön be a hitel támogatás, a hitel esetében a hitelképes családoknak a kamat támogatás. Ez egy másik fejezet. De mindezeken kívül, hogyha most ezt is így lebutítjuk, és azt mondjuk, hogy van pénzügyi támogatás, van családkezdési támogatás, a szolgáltatásokba beletartoznak a munkahelyek által nyújtott szolgáltatások az alkalmazottak számára is. Mert most már az elmúlt másfél évben elég szépen ráhangolottunk arra, hogy hogyan tudunk otthonról dolgozni. És most már könnyebb a munkavállalókkal a flexibilis munkaidőről beszélgetni, vagy az otthon végezendő munka lehetőségét kihasználni, és jót is hozott a járvány, igaz, mert hogy a kismamák esetében, a kisgyerekkel rendelkező családok esetében ez nagy segítség volt, és egy kicsit már könnyebbé tette a munkaadókat is, hogy nyitottabban viszonyuljanak ehhez a kérdéshez. Másrészt, ezek azok a munkahelyek, amelyek otthonról végezhetőek, de azért nincs túl sok ilyen Erdélyben, tehát nem túl sok család dolgozik otthonról végezhető munkakörben. Akiknek szükség van a jelenlétére, a termelésben, olyan más típusú munkahelyeken, nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy hogyan tudunk több szabadnapot adni a családban levő gyerekek függvényében, hogyan tudjuk flexibilizálni a munkaidőt és beosztani a munkaórákat, annak függvényében, hogy a család a gyerekekkel való rendezést hogyan tudja megoldani, és akkor ki mikor vállalja a gyerekfelügyeletet a kisebb gyereknél. Tehát, hogy itt ennek a flexibilizása, valamint az iskola, vagyis az óvodai szolgáltatásoknak a kiszervezése olyan formában, hogy megtámogatni a nagyobb munkaadókat, hogy bölcsödét, saját óvodát tartsanak fent, természetesen egy részben állami finanszírozásból, ami azt jelenteni, hogy az adóikból leírható lenne ezeknek az óvodáknak, bölcsödéknek a létrehozása. Tehát ilyen típusú szolgáltatások, mert hogyha a gyerek közel van a szülőhöz, akkor igaz, a szülő sokkal hatékonyabban tud dolgozni, ráfigyelni a munkájára. Biztos emlékeznek a hallgatók, volt bőrgyári napközi, volt Nobex napközi, többféle óvoda volt, tehát akkor a régi időben ez azért volt, mert az ott dolgozók közel az üzemhez el tudták helyezni a gyereküket, közel volt a munkahelyhez. Reggel mentek, a gyereket letették, délután mentek haza, a gyereket elvették. Tehát, hogy ez a nagyobb cégek esetében akár a cégen belül is meg lehet, hiszen most már új épületekben vannak, és lehetőséget lehet erre is találni.
Családtámogatás címszó alatt itt az elmúlt közel 30 percben főként pénzről, támogatásokról, szolgáltatásokról beszéltünk, amire fölöttébb nagy szüksége van az erdélyi családoknak, de nem csak az erdélyi, hanem a romániai családoknak is. De mi van azzal az érzékeny témával, hogy családon belüli erőszak? Ez is hozzá tartozik a család támogatásához az én olvasatomban.
14 évvel az RMDS-ben és az RMDS nőszervezete nagyon bátran elindította a nők elleni erőszak elleni mozgalmat. Ez egy nagyon kényes téma volt, és gondoltunk egy nagyot, és hozzányúltunk ehhez a témához. Olyan értelemben hozzányúltunk, hogy azt mondtuk, hogy most már nem hallgathatunk, hiszen ez egy olyan társadalmi probléma, amelyről beszélni kell. 4 év alatt tudatosítottunk, törvényt módosítottunk és tájékoztattunk. Ez egy nagy csapatnak a munkájának köszönhető, eredményeket értünk el. Jó magam is több törvénytervezet módosítását tűztem ki célul, amelyeket meg is valósítottam, és a mai napon már működő törvények vannak, amelyek azonnali biztonságot tudnak nyújtani a bántalmazott nőnek és gyerekeinek, amennyiben veszélyben van az élete. Ezt a keretet megteremtettük. A családon belüli erőszak és az erőszak semmilyen formáját nem tudjuk tolerálni, elfogadni, és senki nem kell ezt elfogadja. Ez is volt egy lépés. Folytatjuk ezt a munkát is, mert hát nem lehet lezárni, hiszen napról napra is látjuk a környezetünkben, hogy még mindig nem beszélünk eleget, még mindig nem hoztunk elég erős intézkedéseket. Pont hétvégén Szinaján láttuk azt, hogy a élettársa halára verte a hölgyet, akivel pont hétvégét készültek eltölteni Szinaján egy nyaralóban, és senki nem lépett közbe. Tehát, hogy azt, hogy erről beszélünk, ezt folyamatosan, ténylegesen tennünk kell. És nem csak beszélni, hanem lépni, segíteni, és segítséget nyújtani mindazoknak, akiknek szükségük van, és akik elég bátrak arra, hogy segítséget kérjenek. És az emberi erőszakból indultunk ki 4 évvel ezelőtt. Meghoztunk bizonyos intézkedéseket, és nagyon sok mindenre rájöttünk, amelyeken még dolgozni kell. Akár hogyha családpolitikáról is beszélünk, akkor azért nagyon fontos téma a monoparentális, az úgynevezett egyszülős családoknak a helyzete, és őket megítélt támogatások is, ezek is kidolgozás alatt vannak, hiszen nagyon sok esetben a szülők egyedül nevelik 1, 2 vagy 3 gyereküket. És nekik is ugyanezekre a támogatásokra szükségük van, de ne felejtsük el, hogy ők egyedüli családfenntartók, tehát nekik tűzszolgáltatásokat kell rendelni a támogatásokhoz. Nagyon sok esetben a legégetőbb és legfontosabb problémájuk az, hogy mit csináljanak a gyerekkel, hogyha a másik gyereknek szülőértekezete van. És épp nagyszülők, vagy jó komák, vagy jó keresztülők nem tartózkodnak a környezetükben. Például ez egy nagyon fontos dolog, amelyet neki kell találjunk egy megoldást, hogy hogyan tudjuk ebben a gyerekelhelyezésben, a biztonságos gyerekelhelyezésben segíteni őket. És persze jogi viták vannak, amelyekben szükségük van a jogi tanácsadásra, de szerintem mindenkinek sok esetben jogi tanácsadásra szüksége van. Ez egy nagyon átfogó és komoly téma, amelyet továbbra is foglalkozni fogunk.
Tehát akkor a családtámogatási politika új alapokra helyezésével valóban mindenkinek jobb, élhetőbb, elviselhetőbb lesz a mindennapja. Itt ilyen korábban inkább csak a fiatal családokról beszéltünk, a nagycsaládosokról, kevesebbszer a csonka családokról, kevesebbszer a nagyszülőkről, de akkor a családtámogatási politika rájuk is hatni fog.
Természetesen, hogyha a családról beszélünk, akkor az újszülöttől a legidősebb személyig mindenkire gondolunk, mert hát a nagyszülők iránti gondoskodás, példamutatás az egy nagyon fontos komponens. Látjuk azt, hogy a több generációs családok erősek, jól működnek. Pontosan ezért említettem a nagyszülőigyesnek a bevezetését, mert azáltal, hogy megteremtenünk a lehetőséget a nagyszülőknek, hogy az unokájukat gondozzák, ezáltal ugyanaz az értékek mentén lenne nevelve az a gyerek is otthon, baráti és családi környezetben. Azt látom, hogy a tapasztalat mutatja, hogy egyre több nagyszülő hajlandó feláldozni magát, most idézőjelbe feláldozni, mert hát kevesebb juttatást kap most, és előrehozott mindig igényel, amennyiben megvan a megfelelő szolgálati idő, annak érdekében, hogy el tudja rendezni, tudja segíteni a gyerekét az unokája nevelésében. És ez egy nagyon fontos lépés a családokban, hiszen ő lemond arról, hogy nyugdíjat kapjon, teljesítési nyugdíjat, mert az előrehozott nyugdíj az, tudjuk minden ilyen úgynevezett penalizálva van, kevesebbet kap, és amikor eljut a standard nyugdíjkorhatárig, akkor már növekedik az érték. De hogy ő feláldozza azt a pár évet, annak érdekében, hogy tudjon segíteni a családon. Miért nem adjuk meg a lehetőséget a nagyszülőnek, aki például nyugdíjazás előtt áll, hogy akkor kiválthassa és átvegye a fiataloktól a gyereknevelési szabadságot, úgynevezett unokanevelési szabadság formájában, és otthon tudjon lenni és segítse a fiatalokat. Nem szeretnénk elvenni a kedvet a nagyszülőtől, hogy dolgozzanak, tehát félreértés ne essék. Ellenben azok a nagyszülők, akik úgy ítélik meg, hogy ledolgozták az életüket, és most már ténylegesen abba hagynák ezt. Nincs meg a standard nyugdíj korhatáruk a 63, illetve 63 év nők és 65 év férfiak esetében. Akkor ezzel az intézkedéssel, és a család gyarapodik, akkor ezzel az intézkedéssel már is segíteni tudunk nekik is, hogy akkor tényleg az unokáikra figyeljenek. Ne felejtsük el azt, hogy abban az esetben, hogyha fiatal házasok úgy döntenek, hogy gyereket vállalnak, sokkal jobban megnézik és végig gondolják a környezetet, amit biztosítani tudnak a gyerek számára. Amennyiben tudják azt, hogy az első fél év után, egy év után, hogyha egészséges az a gyerek, jól fejlődik, és úgy döntenek, hogy vissza szeretnének menni dolgozni, ez nem egy büntetés lesz számukra a gyerekvállalás. A többi kollégához képest, aki még nem vállalt gyereket, vagy már nagy gyerekük van, hanem egy lehetőség, hiszen a nagyszülők tudnak besegíteni. Sok esetben a karriert nem tudják összeegyeztetni a családi élettel a fiatalok, és nagyon nehéz nemet mondani a karriernek annak érdekében, hogy gyereket vállaljanak. És ezt a penalizálást, az úgynevezett büntetést szeretnénk csökkenteni. Ne érezze úgy a fiatal szülő, hogy büntetve van azzal, hogy akkor nem gyereket vállalt és kimaradt a szakmai fejlődésből.
Már itt a nagyszülőigyes említette, másfél éve benyújtottak a parlamentbe egy családtámogatási csomagot, amelynek elemei a törvényhozási folyamat különböző szakaszaiban vannak. Ezeknek a részét képezi a nagyszülőigyes is. Hol állnak most a törvényhozási útvesztőben ezek a tervezetek? Gondolok itt például arra, ami nekem személy szerint nagyon tetszett, hogy a szülők azok ne csak évi egy szabadnapra legyenek jogosultak annak érdekében, hogy a gyereküket elvigyék orvoshoz, hanem 4-re vagy 5-re, jól emlékszem, ennyi áll a tervezetben. Hol állnak ezek most?
Igen, tehát például a szülői szabadnapok annak érdekében, hogy a gyereküket orvoshoz vigyék, ez most már a képviselőházban van, azt jelenti, hogy a képviselőház döntőház, a munkaügyi bizottsága jelentéstevő, aminek alelnöke vagyok. Ellenben ez a törvénytervezet azért áll a fiókban, mert az akkori kormány negatívan, az akkori kormány, amikor ezelőtt két évvel iktattuk ezt a törvényt, negatívan véleményezte, és a mostani politikai kontextust kell kihasználjuk arra, hogy a véleményezést újra gondoljuk és újra tárgyaljuk. Sok esetben jobb egy kicsit várni egy törvénnyel, és nem elkutni, és visszautasítást kapni, és kivárni azt a politikai helyzetet, amikor látjuk azt, hogy megfelelő környezet van arra, hogy támogatást kapjon a törvénytervezetünk. Ez egy nagyon fontos előrelépés lenne, ezt is a fogadóóráimon jelezték többen, hogy a gyereküket egy nap alatt tudják csak elvinni orvoshoz, és a többi nap, és tudjuk, hogy milyen az a romániai egészségügyi rendszer, és már csak elég lenne, és lenne olyan beteg az a gyerek, de van, amikor több napos, akár utazásokat igénybe vevő torturának annak kitéve a szülők, és ilyenkor nem képes feláldozni a szülő a saját szabadnapjai szabadságát is, pihenő szabadságát, ami igazából arra hivatott, hogy megpihenjen, feltöltődjön, új erővel térjen vissza a munkába, és a családjával töltse ezt az időt. Úgyhogy ez a törvénytervezet most döntőházként képviselőházban van, várjuk a helyzet, a politikai kontextust, amikor erről érdemben itt tudunk tárgyalni, hogy elfogadottá váljon. Viták vannak a vállalkozók részéről is, és akkor azt ki kell mondanom, hogy a munkaadóknak sem mindig kedvez az, hogy fizetett szabadnapokat adjanak az alkalmazottaknak, mert kiesés lesz a termelésben. Ellenben pontosan ezzel tud egy munkaadó családbarát lenni, és családbarát intézkedéseket eszközölni cégen belül, amikor teljes megértéssel kezeli azt, hogy az alkalmazottja családi probléma miatt, gyereke egészségügyi állapota miatt két napi kiesést fog produkálni a munkahelyen, ami azt jelenti, hogy majd bepótolja, de ellenben valószínű, hogyha a munkaadó részéről teljes megértés van, akkor a munkavállaló sokkal lojálisabb lesz, és sokkal másképp fogja tisztelni, becsülni a munkahelyét, és elvégezni a rábízott feladatokat.
Képviselőasszony, adásidőnk végéhez közeledünk. Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy az RMDS kongresszus elfogadott egy cselekvési tervet a 2021-2024-es időszakra vonatkozóan, és ennek középpontjában a család áll. Létrehoztak egy munkacsoportot, amely dolgozik az új családpolitikai rendszeren. Ennek a munkacsoportnak a tagja ön is. Mi következik most? Melyek a következő lépések?
A következő lépések tematikusan megállapítottuk az irányvonalakat. Van, aki a gazdasági résszel, Miklós Zoltán kollégám a gazdasági résszel foglalkozik, például Fehér Lászlóval közösen, szenátorral közösen. Ők a hitelkonstrukciókat elemzik most, mindent, ami ezen a területen alkalmazható szimulálások vannak. Akkor jön a szolgáltatás rendszer, amin dolgozom most, ezek a meglévő típusú átváltható a pénz, szolgáltatásá való átváltása megint egy nagy kihívás. Akkor van egy olyan, ami kimondottan az önkormányzatok szerepét, ezt a munkacsoportot Antal Árpád sefiszenyügy polgármestere vezeti, a szövetségi elnök felkérésére, hogy például az önkormányzatokat nézzük meg, hogy akkor az önkormányzatok részéről milyen javaslatok jönnek. Most tesszük a javaslatokat, rendszerbe foglaltuk a javaslatokat, és akkor kezdjük a szimulálásokat, mert nekünk az a célunk, hogy olyan törvény legyen, amely működőképes is, nem csak letettük az asztalra, és utána a törvénynek az útvesztőjébe elvesztődünk, hanem ténylegesen pragmatikusan kiszámolva lépésről lépésre konkrétumokról beszélünk, és alkalmazható törvényen dolgozunk. Most a modellezések történnek, hogy akkor, ha ezt csináljuk, mi történik, mennyi költségvetést rendelünk hozzá. Megnézzük az érintett családok számát, a statisztikai hivatalra dolgozunk együtt, a gyerekek számát, a korcsoportokra lebontva a gyerekek számát, és akkor ezeket hasonlítgatjuk. Megközelítőleg a hónap vége fele már törvényformában megírt intézkedéseken kezdünk el dolgozni tovább, úgyhogy októberig szeretnénk befejezni ezt a munkát.
Ehhez a munkához kívánok önöknek sok sikert, és azt, hogy ne csak beszéljünk a konkrétumokról, hanem az erdélyi és a romániai családok a saját bőrükön érezzék azt, hogy mindenkinek jobb, élhetőbb, elviselhetőbb lett a mindennapja. Csép Éva Andrea parlamenti képviselőnek köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.